A majdnem keresztjén. Matthew Mead lelkipásztor igehirdetése. A szerző ismertetése. Matthew Mead 1629-től 1699-ig élt. Keveset tudunk életéről, míg nem Shadwellben, Angliában lelkipásztorrá nem lett iktatva Cromwell Oliver által 1658. január 22-én. A majdnem keresztény című prédikációja 1661 nyarán hangzott el. 1662-ben kidobták, mert nem alkalmazkodott az államvalláshoz. Ekkor Hollandiába utazott és Utrechtben prédikált. Majd 1671-ben visszatért Angliába, és Stepney-ben szolgált sok éven át. Mead tiszteletes 1699. október 16-án halt meg, és temetésén John Hove lelkész prédikált. A majdnem keresztjén Matthew Mead lelkipásztor ige hirdetése. Alapige Apostolok cselekedetei 26. rész 28. vers. Majdnem ráveszel engem, hogy keresztjénné legyek. Ebben a fejezetben találjuk Pál apostol védőbeszédét, mentegetőzését önmaga érdekében, azon elvakult zsidókkal szemben, kik rosszindulatúan vádat emeltek ellene Agrippa, Festus és Berniké és a tanács előtt. E védekezésben főképpen három dolgot hangsúlyoz. Megtérése előtti életvitelét, megtérése történetét és megtérése utáni magatartását. Hogy miként élt megtérése előtt, elmondja a 4-től 13-ig terjedő versekben. Hogy miként vezette Isten a megtérésben, elmondja a 13-tól 18-ig terjedő versekben. Azt pedig, hogy miként élt megtérése után, elmondja nektek a 19-től 23-ig terjedő versekben. Megtérése előtti élete erősen farizeusi volt. Megtérése nagyon csodálatos volt, s a megtérés gyümölcse igen figyelemre méltó. Megtérése előtt üldözte az evangéliumot, melyet mások prédikáltak. Megtérése után pedig prédikálta azt az evangéliumot, melyet előbb ő maga is üldözött. Amíg üldözője volt az evangéliumnak, a zsidók szerették. De most, hogy Isten kegyelme által az evangélium hirdetőjévé vált, a zsidók gyűlölték és halálra keresték. Egykor Krisztus ellen volt, s akkor sokan voltak mellette. De most Krisztus mellett van, és sokan vannak ellene. Régen azáltal, hogy Krisztus ellensége volt, sokakat barátjává tett. De amikor elfogadta Jézust, ők mind halálos ellenségeivé lettek. Ez volt a nagy vád, melyet felhoztak ellene, hogy ő egy nagy ellenzőből nagy hitvallóvá vált. Mivel Isten változást kimunkálta benne, ez feldühítette őket. Mintha azért lennének még gonoszabbak, mivel Isten őt jobbá tette. Isten kegyelmének műve látszott életén, s úgy tűnt, mintha irigykedtek volna rá Isten kegyelme miatt. Nem prédikált ő semmiféle lázadást, s az endülésnek semmilyen magvát sem hintette a nép között. Csak a megtérést, csak a Krisztusban való hitet hirdette, és a feltámadást, és ezért lett ő kérdőre vonva. Röviden ez a lényege Pál védekezésének, önmagáért tartott védőbeszédének, melyről a fejezet folytatásából megtudjuk, hogy különböző hatást gyakorolt bíráira. Festus, látjuk, megróvásban részesítette. 24-es vers. Agrippa úgy tűnik meggyőzetett általa. 28. vers. Az egész bírói testület nyilvánvalóan felmentette őt. 30. 31. versek. Festus esztelennek tartotta, Agrippa majdnem rávétetett, hogy olyanná legyen, mint Pál. Festus bolondnak ítélte Pált, mivel nem értette a Krisztusról és a feltámadásról szóló tant. A sok tudomány téged őrültségbe visz, mondta. Agrippa királyra oly hatása volt a Pál beszéde, hogy majdnem elfogadta hitét. Pál oly hatékonyan érvelt vallásáért, hogy Agrippa úgy tűnt fordulóponthoz ért hitvallásában. Ekkor Agrippa ezt mondta Pálnak, majdnem ráveszel engem, hogy keresztjénné legyek. Majdnem ráveszel engem, hogy keresztjénné legyek. Vegyük sorra e szavakat. Majdnem. E szavak némi vitát keltettek a teológusok között. Én úgy veszem a szavakat, amint olvastuk őket. Ezek kimutatják, mi nagy hatással volt Pál tana Agrippa lelkismeretére. Bár ő nem akart megtérni, mégis nem kerülhette el, hogy meg ne győzettessék. Lelkiismerete megérintetett, bár szíve nem újítatott meg. Megjegyzés. Megjegyezendő, hogy van valami a kereszténységben, mely magán hordozza saját bizonyítékát, még a hitetlen ember lelkiismeretében is. Ráveszel, meggyőzöl engem. Egy héber származású szó ez, mely jelentheti akár érvek használatát a meggyőzésre, akár magát a meggyőzetést az érvek súlya alatt. Most itt az utóbbi értelemben veendő. Kimutatja Pál érvelésének Agrippára gyakorolt hatását, mely majdnem áttérítette őt a keresztény hitre. Majdnem ráveszel engem, hogy keresztényné legyek. Egy keresztény. Remélem nem szükséges arról beszélnem nektek, hogy mi egy keresztény. Habár meg vagyok győződve, hogy sokan, akik kereszténynek neveztetnek, nem tudják, hogy mi egy keresztény. Vagy ha igen, akkor mégsem tudják, mit jelent kereszténynek lenni. Egy keresztény Jézus Krisztus tanítványa. Olyan ember, aki hisz Krisztusban és követi őt. Miként egy ember, ki felkarolja Luther tanát és útját, luteránusnak neveztetik, eként, aki átölelés magáévá teszi és követi Krisztus Jézus tanítását, kereszténynek mondatik. E szót szokták venni tágabb és szorosabb értelemben. Tágabb értelemben azok megjelölésére szolgál, akik vallják, hogy Krisztus eljött testben. Ezek keresztényeknek neveztetnek a pogányokkal szemben, akik nem ismerik Krisztust, és a szegény vak zsidókkal ellentétben, akik nem akarják elfogadni őt. Ám de a Bibliában ez a szó ennél sokkal szorosabb és határozottabb értelemben van véve. Csak Krisztus igaz tanítványainak és követőinek megnevezésére van használva. A tanítványokat először Antiókiában nevezték keresztényeknek, olvassuk. Majd másütt, ha valaki, mint keresztény szenved, ne szégyelje azt, azaz, mint Krisztusnak egy tagja és tanítványa. És ugyanilyen értelemben, olvassuk, ebben az igében is, majdnem ráveszel engem, hogy keresztényné legyek. Ez a szó csak három helyen található az Új Szövetségben, amint én megfigyeltem, és mindegyik esetben az előbb említett értelemben van használva. A rómaiak csúfnépként használták maguk között ezt a nevet, és gyakran használták a keresztény szót egy bolond ember megjelölésére. De ha, amint az apostol mondja, Krisztus prédikálása a világnak bolondság, akkor nem csoda, hogy Krisztus tanítványai a világ bolondjainak tartatnak. Mégis, igaz egy nemes értelemben, hogy ők azok. Mert az egész kegyesség egy mély titok. Egy ember meg kell halljon, ha élni akar. Üressé kell válnia, ha be akar telni. Elveszettnek kell lennie, hogy megtaláltassék. Szükölködővel kell lennie, hogy mindennel bírjon. Vakká kell lennie, hogy megvilágosodást nyerhessen. Elkárhozott kell legyen, hogy megváltásban részesülhessen. Eképpen bolondá kell lennie, hogy keresztényné lehessen. Ha valaki azt hiszi, hogy bölcs ti köztetek-e világon, bolond legyen, hogy bölcsé lehessen, mondja az apostol. Az az igazi keresztény, aki a világ bolondja, de aki bölcs az üdvösségre nézve. És ezzel feltártam röviden a szavak értelmét és jelentését. Az ige nem igényel felosztást, de azért sajnálom, hogy a majdnem szó nem választható el a kereszténytől. Bár kevés haszonnal járna, ha különvenném is őket az igében, ha mégsem tudnám szétválasztani őket szívetekben. Ez lenne egy áldott felosztás, ha a majdnemet el lehetne választani a kereszténytől, hogy legyetek teljesen keresztények, s ne csak majdnem. Ennek megvalósítása Isten munkája, de a mi kötelességünk erre sürgetnünk titeket, és bár csak Isten segítne úgy beszélnem-e tárgyról, hogy végeredményként ezt mondhassátok, te meggyőzöl engem, nem csak majdnem, hanem teljesen, hogy keresztényi legyek. Sokan vannak a világban, kik majdnem, de sajnos csak majdnem keresztények. Sokan, kik közel vannak a mennyhez, de sohasem kerülnek még közelebb. Sokan, kik közel vannak az üdvösséghez, de nem részesülnek abban. A menny látókörén belül vannak, de mégis sohasem látják meg az Istent. Két szomorú kifejezés van a Bibliában, melyről csupán említést teszek ezen a helyen. Az egyik a valóban igazakra vonatkozik, a másik meg a látszólag igazakra érvényes. Az van mondva a valóban igazról, hogy nehezen tartatik meg. S a színleg igazról pedig, hogy majdnem megmentetik, nem messze vagy az Isten országától. Az igaz nehezen tartatik meg, azaz sok nehézségen keresztül. A pokolnak sok félelmén át fog a mennybe jutni. A képmutatók pedig egy majdnemmel üdvözülnek, vagyis a pokol felé mennek a mennyről való sok szép reménnyel szívükben. Van két dolog, mely felmerül komoly elmélkedésnél. Az egyik, milyen gyakran tévedhet egy hívő, és milyen messzire eshet, és mégis igaz kegyelem részese. A másik, milyen messzire eljuthat egy képmutató a mennybevívő úton, milyen magasra fölérhet, és mégis nem részese a kegyelemnek. Egy szent eshet nagyon közel a pokolhoz, és mégis soha nem kerül bele. Egy képmutató pedig felemelkedhet nagyon közel a mennyhez, és mégsem juthat oda. Egy szent majdnem elveszhet, és mégis örökre üdvözül, a képmutató pedig majdnem megmenekül, de végül mégis elvész. Mert a legrosszabb állapotában levő szent valójában mégis egy hívő ember. De a legjobb képmutató nem más, mint egy hitetlen bűnös. Mielőtt a dolog tárgyalásába kezdenék, előre kell bocsátanom három dolgot, melyek nagy haszonnal járnak a gyenge hívők megerősítésére, hogy meg ne rendüljenek és el ne csüggedjenek a következő tanítás folyamán. Először, semmi sincs a tanításban, mely okot szolgáltatna a gyenge keresztjének megütközésére vagy elcsüggedésére. Az evangélium nem azért mondja dolgokat, hogy fájdalmat okozon a hívőknek, hanem hogy fölébressze a bűnösöket és névleges hitvallókat. Miként a gyenge keresztjének vonakodnak a leginkább attól, hogy az evangélium ígéreteit és vigasztalásait önmagukra alkalmazzák, pedig azok kimondottan az ő számukra írattak meg, úgy senki sem készebb magára alkalmazni az ige fenyegetéseit és kemény dolgait, mint ők, noha ezek nem az ő részükre lettek irányozva. Miként a tanítványok esetében, mikor Krisztus ezt mondta nekik, egy közületek elárul engem, azok, akik ártatlanok voltak, estek a leginkább kétségbe, és így kiáltottak, Mester, csak nem én. Eként a gyenge keresztjének is, amint hallják a bűnösök feddését, vagy a képmutatók leleplezését az igehirdetésben, azonnal így kiáltanak fel, én vagyok-e az? A képmutató hibája, hogy miközben az ige leleplező és mindent átható ereje alatt ül, mégsem alkalmazza azt önmagára. És a gyenge keresztény tévedése, hogy szomorú következtetéseket von le saját állapotára vonatkozólag olyan feltevésekből, melyek egyáltalán nem rá vonatkoznak. Valójában nagy haszonnal jár egy ilyen tanítás minden hívő számára. Arra készteti őket, hogy nézzék meg helyzetüket, milyen fundamentumon állnak, s lássák meg, hogy reménységüknek alapja jól megvettetett, hogy nem fövényre építettek, hanem erős kősziklára. Erős kősziklára. Segíti csodálatunk, hálánk felkeltését, Isten megkülönböztető szeretete iránt, látva, hogy minket az örök élet útjára vont, miközben oly sokan elvesztik az utat, és legyőzte lelkünket igaz megtérés által, miközben oly sokan csak egy hiába való hitvallást viselnek. Az önvizsgálatnak áldott kötelességére indít, hogy így magunkat teljes szívünkből őszintén Istennek szenteljük. A lelket kétszeres buzgóságra készteti, hogy ne csak hívőnek találtassék, hanem ki is tartson a hitben mindvégig. Ezek a dolgok, s ezekhez hasonlók, ezt a tanítást hasznossá teszik minden hívőre nézve. De nem szabad megütközés kövét jelentse számukra, békességük és vigaszuk útján. Célom e prédikációban nem az, hogy elkeserítsem azon lelkeket, kiket Krisztus nem akar megszomorítani. Nem akarom eloltani a pislogó gyertyabelet, hanem a képmutatók mécsének hamis tüzét szeretném kioltani. Nehogy egész életükben annak fényénél járva, végül késő legyen a bűnbánatuk. Szándékom az, hogy ledöntsem a bűnösök önbizalmának hegyét, nem pedig az, hogy gyengítsem a hívők hitének és bizalmának karját. Azt szeretném elérni, hogy felébresszem és sarokba szorítsam a képmutatókat, nem pedig, hogy elkettelenítsem a gyenge hívőket. Másodszor szeretném hangsúlyozni, hogy habár sokan vannak, akik messze, nagyon messze eljutnak a mennybevívő úton, és aztán mégis elvesznek, azonban az a lélek, kiben az igazi kegyelemnek legkisebb szikrája megtalálható, sohasem fog elveszni. Az igaz kitart az ő útján. Habár sokan rendkívül sokat tehetnek a szolgálat útján, amint a következőkben ki fogom mutatni, és aztán mégis végzetesen eltévednek, azonban az a lélek, mely kötelességét az igaz őszintességnek legkisebb mértékével végzi is, sohasem téved el. Mert ő megmenti az igaz szívűeket. A valódi kegyelemnek legkisebb mértéke épp oly üdvözítő erővel bír, mint a legnagyobb. Épp oly bizonyosan megment, bár nem oly könnyen és vigaszteljesen. A legkisebb kegyelem is teljes részesedést nyújt Krisztus vérében, mely által teljesen megtisztulunk, és teljes részesedést biztosít Krisztusnak erejében és hatalmában, mely által biztos módon megőriztetünk. Krisztus megőrzi a hitet a lélekben, s a hit megőrzi a lelket Krisztusban, s így Isten hatalma által őriztetünk hitáltal az üdvösségre. Harmadszor szeretném előre bocsátani ezt. Azok, akik ilyen igazságokat, mint amilyeneket ez igehirdetésben feltárok, végig tudnak hallgatni anélkül, hogy komolyan magukban e szállnának, és önvizsgálatot tartanának, az ilyeneknek jó lelkiállapota nagyon kétséges számomra. Bizonyára egy olyan üzletemberről, ki sohasem tart számvetést, s nem vizsgálja felül kiadásait, úgy vélekedtek, hogy a csődbejutás szélén áll. S én ugyanígy bizonnyal képmutatónak tartom azt az embert, aki sohasem száll önmagába, és nem tart önvizsgálatot szíve felett. Aki szolgálatának útján minden nehézség, vagy állapota felül való aggodalom nélkül halad előre, az ilyen ember lelkiállapotát mindenkinél kétségbejtőbbnek tartom. Amikor látunk egy beteg embert, és tudomást szerzünk arról, hogy nem érzi betegségét, ebből arra következtetünk, hogy a halál előjelei már rajta vannak. Éppen így, amikor a bűnösöknek nincs semmiféle átérzésük lelkiállapotokat illetőleg, ez nyilvánvaló jele, hogy halottak a bűnben. Az örök halál súlya nehezedik rájuk. Miután e dolgokat előterjesztettem, melyeket szeretném, hogy elmétekben tartsatok, miközben végigmegyünk e dolog tárgyalásán, rátérek most már magának a tárgynak alaposabb és világosabb kifejtésére. Alaptanításunk, hogy sokan vannak a világon, akik majdnem, és mégis csak majdnem keresztjének. Be fogom bizonyítani a tétel igazságát, s aztán egy még mélyebb feltárással folytatom. Bemutatom a tétel igazságát, és az írás bizonyságaival fogom ezt tenni, melyek érthetően teljes világossággal beszélnek egy dologról. Először az evangéliumbeli gazdag ifjú egy kiváló bizonysága ennek az igazságnak. Olvassátok róla, hogy Krisztushoz jött, hogy megismerje az általa a mennybe vivő utat. Jó mester, mit kell nékem cselekednem, hogy örök életet nyerjek? Mondta. Krisztus urunk megmondja neki, ha be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. És amikor Krisztus megmondta neki, mely parancsolatokról van szó, így válaszolt, Uram, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva, mi fogyatkozásom van még? Nos, figyeljétek csak meg, milyen messzire ment el ez az ember. Engedelmeskedett. Nem csak hallgatta Isten parancsolatait, hanem megtartotta azokat. Márpedig az írás azt mondja, boldog az az ember, aki hallgatja az Istennek beszédét és megtartja azt. Mindenben engedelmeskedett. Nem csak egyik vagy másik parancsnak, hanem úgy egyiknek, mint másiknak. Nem alkudozott Istennel, sem nem ragadta vagy választotta ki azokat, melyek könnyebbek voltak, mellőzve a többieket. Nem, hanem mindenben engedelmeskedett. Mindezeket megtartotta. Folyamatosan engedelmeskedett. Nem csak egy szalmalánk buzgósággal, hanem folytonos kötelességtudattal. Kedessége nem olyan volt, mint az Efraimé, melyről olvassuk, mint a reggeli harmat hamar eltűnt. Nem. Mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. És megvallja vágyát, hogy szeretne még többet tudni és tenni. Hogy betöltse azt, ami hiányzik még engedelmességéből. És ezért Krisztushoz folyamodik, hogy ő tanítsa meg arra, amit tennie kell. Mester, mi fogyatkozásom van még? Nos, nem te jó embernek látjátok őt? Hely, mi kevesen jutnak el ilyen messzire? És mégis, bár ilyen messzire eljutott, mégsem ment el elég messze. Ő majdnem keresztény volt. És mégis csak majdnem, mert valójában egy romlott képmutató volt. Végül hátat fordított Krisztusnak, és testi kívánságához ragaszkodott. Ez tehát egy teljes bizonysága a tétel igazságának. Másodszor. A második bizonyságot a szüzek példázatából veszem Máté evangéliumából. Figyeljétek meg, milyen előrehaladást tettek, mi messzire jutottak a Krisztus megvallásában. Szüzeknek neveztetnek. Nos, ez egy olyan név az írásban, úgy azó, mint az Új Testamentumban, mely Krisztus szentjeire vonatkozik. A szüzek szeretnek téged. Úgy szintén a Jelenések könyvében a 144 ezer, kik a bárányal a Sion hegyén álltak, szüzeknek neveztetnek. Szüzeknek mondatnak, mert nem szennyeztik be ruháikat a romlottsággal, mely a kívánságban van-e világon. Nos, úgy tűnik, hogy ezek is ide tartoztak, mert szüzeknek mondja őket az ige. Elővették lámpásaikat, azaz tanúságot tettek Krisztusról, hitvallást tettek felőle. Volt valamilyen olaj lámpásukban. Volt valamilyen meggyőződésük és valamilyen hitük, bár nem Isten választottainak a hite, mely fenntartotta hitvallásukat egy ideig, és lámpásuk égett és világított. És mentek, vagyis hitvallásuk nem egy tétlen vallás volt csupán. Teljesítették kötelességeiket, látogatták az összöveteleket, és sok dicséretes dolgot tettek, haladást tettek, előre mentek. Kimentek. Mentek egyre erőrébb, egyre kijebb, sokakat maguk mögött hagyva. Ez a világtól való elszakadásukról beszél. Együtt mentek a bölcs szüzekkel. Közösségük volt azokkal, kiknek élő közösségük volt az Úrral, s társaik voltak azoknak, kik Krisztushoz ragaszkodtak. Kimentek a vőlegény fogadására. Ez Krisztus után való vágyukról is, keresésükről beszél. Mikor hallották a vőlegény érkezését jelző kiáltást, felkeltek és előkészítették lámpásaikat. Még magasabb szinten vallották meg Krisztust, abban a reményben, hogy bemennek a vőlegénnyel. Keresték az igazi kegyelmet. Már most mi nem, de azt mondjuk, hogy a kegyelem után való vágy a valódi kegyelem jele. És valóban így van, ha valóban igazi-e vágy, és megfelelő időben történik. Ha egészséges és alkalomszerű. De figyeljétek csak a kegyelem utáni vágyat e szüzeknél. Azt mondják, adjatok nekünk a ti olajotokból. Valódi kegyelem utáni vágy volt, de nem volt igazi vágy a kegyelem után. Nem volt igazi, mivel hogy nem megfelelő időben történt. Helytelen volt, mivel nem alkalmas időben történt. Túl késő volt már. Esztelenségük abban állt, hogy nem vittek magukkal olajat, amikor kézbe vették lámpásaikat. Az idő, amikor a kegyelmet kellett volna keresniük, akkor volt, amikor Krisztushoz jöttek, túl késő volt már keresni azt, amikor Krisztus jött hozzájuk. Akkor kellett volna keresniük, mikor felvették a hitvallásukat. Túl késő volt azt keresni a vőlegény érkezésekor, és ezért lettek kizárva. És bár bebocsátásért kiáltoztak, Uram, Uram, nyisd meg nékünk, mégis az Úr Krisztus így szólt hozzájuk, én nem ismerlek titeket. Látjátok, milyen messze eljutottak ezek a szüzek Krisztus megvallásában, s milyen sokáig kitartottak abban, mindaddig, míg a vőlegény megérkezett. Eljutottak egészen a menny kapujáig, és ott, a sodomitákhoz hasonlóan, kezükkel a kilincsen, a dicsőség küszöbén vesztek el. Majdnem keresztjének voltak, de csak majdnem. Majdnem üdvözültek, s mégis elvesztek. Ti, akik Krisztus evangéliumának hitvallói vagytok, álljatok meg! Halljátok meg ezt, és reszkessetek! És ha ők, kik sokkal előttünk a mennyhez közelestek el, mi lesz velünk, kik messze távol vagyunk tőlük? Ha ők, akik szüzek voltak, kik vallják a Krisztust, kiknek úgy tűnik kitűnő hitük van vallástitelükben, miként ezeknek itt, kiknek hite úgy látszik nyilván gyümölcsöző, kik felülmúlnak más Krisztus keresőket, kik előhaladást tesznek hitvallásukban, és hitükhöz illően járnak, sőt kívánják a kegyelem munkáját, ha az ilyenek is csak majdnem keresztjének. Uram, mik vagyunk mi? Harmadszor. Ha két tanú nem elég az igazság bizonyítására, s a tétel hitelességének megerősítésére, vegyük a harmadikat. És ez az Ótestamentumból lesz, Ézsaiás 58. rész második verséből. Figyeld csak, mit mond Isten erről a népről. Úgy írja le őket, mint akik a választott nép jellemvonásait viselik. Akik minden nap keresnek engem, és tudni kívánják utaimat, mint oly nép, mely igazságot cselekedett, és Istene törvényét el nem hagyta. Kérik tőlem az igazságnak ítéleteit, és Istennek elközelgését kívánják. Nézzétek meg, milyen messzire jutottak ezek. Ha Isten nem mondta volna, hogy romlottak és képmutatók, mi a nyáj példányképeinek tartanánk, s a leghűségesebbek közé sorolnánk őket. Kérlek, figyeljétek meg, keresték Istent. Márpedig ez egy igazi szentnek sajátos jellemvonása. A valóban szentek Istent keresőknek neveztetnek. Ez az őt keresők nemzetsége, akik a te orcádat keresik, ó Jákob Istene. Íme itt van az Isten keresők nemzetsége, s nem de Isten szentjei ezek? De menjünk tovább, minden nap keresték őt. Itt a szorgalom áhítatossággal párosul, napról napra, vagyis minden nap, folytonosan. Nem csak olykor-olykor keresték őt a nyomorúságban, vagy megpróbáltatásban csupán, miként sokan teszik. Uram, a szorongásban kerestek téged, s halk imádságot mondtanak, mikor rajtuk volt ostorod. Sokan, amikor Isten meglátogatja őket, ők is látogatást tesznek nála, de addig nem. Amikor Isten nyomorúságokat bocsát rájuk, akkor elkezdenek esedezni. És ez olyan, mint a tengerészek kegyessége. Mikor viharba jutottak, s minden bölcsességüknek esze veszett, az Úrhoz kiáltának nyomorúságukban. Sokan sohasem kiáltanak addig Istenhez, míg nem jutnak bölcsességük végére. Sohasem jönnek Istenhez segítségért, míg magukon tudnak segíteni. Ám de ezek, akikről itt Isten beszél, ezeknél sokkal buzgóbbak voltak kegyességükben. Amazok kényszeredett kegyességet hoztak létre, de ezek úgy látszik, lelkismeretesen végezték a kegyesség gyakorlatait, mert minden nap keresnek engem, mondja Isten. Bizony, mondhatná valaki, ez az őszintesség jele. Jobb így szól a képmutatókról, segítségül hívja el mindig az Úr nevét? Bizonyára nem. De ez a nép szüntelen Istenhez folyamodik, minden nap keresi őt. Bizonyára hát ezek nem képmutatók. Aztán, tudni kívánják utaimat, mondja Isten. Bizonyára ez már teljesen felment őket a képmutatás gyanúja alól. Mert nem így szólnak Istenhez, távozzál el tőlünk, mert a te utaidban nem gyönyörködünk. Majd azt olvassuk, oly nép, mint aki igazságot cselekedett. Nem csupán olyan nép, mely szója vagy ismeri az igazságot, vagy megvallja azt, hanem mint olyan nép, mely igazságot cselekszik, mely nem cselekszik más, csak azt, ami igaz és helyes. Úgy tűnnek fel a világ szemében, mint jók, mint a legjobbak. Tovább, nem hagyták el Istenük törvényét. Úgy látszott, hülyek voltak alapelveikhez, ragaszkodtak hitvallásukhoz, jobban, mint sokan közülünk, akik elhanyagolják kötelességeiket, és elvetik Isten törvényét. De ezek áldatosan kitartottak vallástételükben, nem hagyták el Isten törvényét. És kérik tőlem, mondja Isten, az igazságnak ítéletét. Nem a saját akaratukat teszik a jó és rossz zsinór mértékének, hanem Isten törvényét is akaratát. És ennek érdekében azt kívánják, hogy az emberekkel való kapcsolataikban Isten által legyenek vezetve és tanácsolva. Kérik tőlem az igazságnak ítéletét. És Istennek elközelgését kívánják. Istennek közelségét kívánják. Bizonyára ez nem lehet egy képmutató áruhája. Gyönyörködik-e ő a mindenhatóban? Kérdi Jób. Nem. Semmiképpen. Habár Isten a legfőbb forrása az ember boldogságának, mert benne mindaz megtalálható, ami csak szeretetre méltó, mégis a képmutatók nem gyönyörködnek Istenben. Míg az érzelmek nem válnak lelkiekké, addig semmi érzékenység sincs a lelki dolgok iránt. Isten egy lelki jó, és ez itt a képmutatók képtelenek benne gyönyörködni. Ám de ezek az emberek gyönyörködtek Isten közelségében. Istennek elközelgését kívánják. Tovább, oly nép volt, mely sokat böjtölt. Miért böjtölünk, mondják, ha te nem nézed? Márpedig ez egy olyan dolog, melyhez nem csupán az igazság ismerete szükségeltetik, hanem a kegyelem ereje is. Senki sem tesz, mondja Krisztus Urunk, új bort ótömlőkbe, nehogy szétszakadjanak a tömlők, s a bor kiömöljön. Az új bor erős, míg a régi tömlők gyengék, s az erős bor szétrepeszti a gyenge edényeket. Ezt az érvet hozza fel Krisztus, amiért tanítványai, kik frissen megtértek voltak, s még gyengék, nem voltak jártasak a böjtnek e kemény gyakorlatában. De az itt említett emberek gyakorta böjtöltek, sokat gyötörték lelküket, gyakran fárasztották önmagukat megalázó gyakorlatokkal. Bizonyára ez már új bor volt új tömlőkben. Feltételezhetjük hát, hogy ez a nép erős volt a kegyelemben. Úgy tűnik, nem csak megismerték az igazságot, hanem növekedtek is abban. És mégis, mindezek ellenére nem voltak jobbak a képmutatóknál. Ígéretes előhaladást tettek, és messzire eljutottak, de mégsem mentek elég messzire. Végül is Isten elvetette őket. Remélem, hogy most már tárgyunk igazsága eléggé megerősítetett, s bebizonyítatott. Hogy egy ember lehet, sőt nagyon sok ember van, aki majdnem, és mégis nem több, mint majdnem keresztjén. Egy ember rendelkezhet sok ismerettel, nagy világossággal, sokat tudhat Istenről és az ő akaratáról, sokat Krisztusról és az ő útjairól, és mégis csak majdnem keresztjén. Mert ha bár semmilyen kegyelmi erény sem létezhet ismeret nélkül, mégis sok ismeret lehet ott, ahol semmilyen kegyelmi erény sincsen. A megvilágosodás gyakran előjár, miközben igaz megtérés sohasem követi azt. Az ismeretet értelmünkkel fogjuk fel. A szentségben akaratunk által részesülünk. Ezért meg lehet, hogy egy ember értelme megvilágosítatott, s mégis akarata egyáltalán nincs megszentelve. Milyen sokan értelmükben ismerik Istent, de hiányzik akaratukban az Isten iránti engedelmesség. Az apostol elmondja nekünk, hogy vannak emberek, akik mikor megismerték Istent, nem dicsőítették őt, mint Istent. Ahhoz, hogy egy ember teljesen keresztjénné váljék, világosságra van szüksége a fejben, és melegségre a szívben. Ismeretre az értelemben, és buzgóságra az érzelmekben. Sok emberben megvan a buzgóság, de nincs ismeret. Ez vak kegyesség. Soknál megvan az ismeret, de nincs buzgóság. Ez gyümölcstelen spekuláció. De ahol az ismeret egyesül a buzgósággal, ez létrehoz egy igazi keresztényt. Istennek és Krisztusnak üdvözítő ismerete magába foglalja úgy az értelem helyeslését, mint az akarat beleegyezését. Ez már olyan ismeret, amely hitet rejt magában. Ismeretével igaz szolgám sokakat megigazít. És ez az az ismeret, amely örök életre vezet. Már most bármilyen ismerete legyen is valakinek Istenről és Jézus Krisztusról, mégis, ha ez nem üdvös ismeret, nem párosul buzgósággal és alkalmazással, az ilyen ember csak majdnem keresztjén. Az ismeri helyesen Istent, aki tudja, miként kell szolgálnia őt, és engedelmeskedik neki a felőle való igaz ismeretnek megfelelően. Egy embernek lehetnek nagy és kiváló ajándékai Istentől. Sőt, lelki kegyelmi ajándékai, és mégis nem egyéb, mint majdnem keresztjén. Judás nagy igehirdető volt. Ilyenek voltak azok is, ki Krisztushoz jöttek, és ezt mondták: Uram, Uram, mi a te nevedben profétáltunk, s a te nevedben üztünk ördögöket, stb. Tudnotok kell, hogy nem a lelki ajándékok által, hanem a kegyelmi erények által válik egy ember igazán keresztjénné. A legnagyobb lelki ajándékok sem képesek megváltoztatni a szívet. Egy ember prédikálhat, mint egy apostol, imádkozhat angyali módra, és mégis ördögi lehet a szíve. Egyedül a kegyelem változtathatja meg a szívet. A legnagyobb ajándékok sem képesek azt megváltoztatni, de a legkisebb kegyelem képes rá. Az ajándékok a teológia doktorává tehetnek egy embert, de a kegyelem hívővé teheti az embert. Három dolog van, ami meg kell történjék velünk, értünk, ha meg akarunk menekülni a kárhozattól. Teljességgel meg kell győzettessünk bűnösségünk felől. Igazán egyesítetnünk kell Krisztussal, és fel kell vétessünk a kegyelem szövetségébe. Márpedig ezen dolgok elérésére a legnagyobb ajándékok sem tudnak minket eljuttatni. Az ajándékok nem munkálják ki a bűn felőli teljes meggyőzetést. Nem képesek megvalósítani Krisztussal való egységünket. Nem képesek minket a szövetség kötelékébe vonni. És ezért, következésképpen, nem képesek megóvni minket az örök kárhozattól. És ha ez így van, akkor egy ember bírhat a legnagyobb ajándékokkal, s mégis csak majdnem keresztjén. Egy ember meggyőzettethetik bűnössége felől, s mégis meg lehet, hogy csak majdnem keresztjén. E meggyőzetés épp úgy lehet pusztán értelemszerű, miként lelki. Származhat az ige által megvilágosított természetes lelkiismeretből, a lélek ama hatékony munkája nélkül, melyel a bűnt a szívre nehezíti. A bűnösség felüli meggyőzetést is meg lehet szokni. Vannak, akik sokszor átérzik, de mégsem eredményez náluk igaz megtérést. Sokan biztosra veszik megtérésüket, mivel eljutottak bűnösségük felül való meggyőzetésre. Tehát tétlenül ülnek, s nem törekszenek előre. Isten épp emiatt panaszkodott Efraimra. Már most, ha a bűn felüli meggyőzetés lehet természetes lelkismeretből fakadó is, ha lehet megszokott, vagy lehet megtévesztő, melyel az ember nyugtatgatja magát az igazi megtérés helyett, akkor egy embernek lehet ilyen bűn felüli meggyőzetése, és mégis csak majdnem keresztjén. Lehetséges, hogy egy ember sír bűnei miatt, és mégis csak majdnem keresztjén. Így tett Saul, így sírt Ézsau is az elsőszülöttségi jog elvesztésén, mely az ő bűne volt, és ezért Isten lelke által parázna Ézsaunak lett nevezve, bár könnyullatással kereste az áldást. Ellenvetés. De nem azt mondja el Krisztus, hogy boldogok azok, akik sírnak? Bizonyára akkor az az ember, aki bűne miatt sír, jó lelki állapotban van. Erre azt felelem, valóban igaz, hogy akik bűneik miatt sírnak, abban az értelemben, ahogy Krisztus beszélt, azok igazán boldogok. De nem tesz minket boldogokká akármilyen sírás, melyet a bűn miatt teszünk. A bűn feletti bánkódásnak a bűn gonosz volta felüli lelki meggyőzetésből, s a bűn aljas és kárzatos természetének felismeréséből kell fakadnia. Már most nem mindenki sír azért bűnei miatt, mivel lelkében egy méreható meggyőzetés történt. Sokan közülünk nem érzik igazán a bűn gonosz és aljas voltát. A bűn feletti igazi bánkódás inkább a bűnben rejlő gonosz miatt történik, mintsem a bűn okozta kellemetlen következmények miatt. Sokkal inkább azért kell bánkódnunk a bűn miatt, mivel gyalázatot hoz Istenre, megsérti Krisztust, és megszomorítja a szent lelket, és a lelket elfordítja Istentől, mintsem azért, mert kárhozatba dönt. Meg lehet, hogy valakinek nagy reménye van a mennyet illetőleg, nagy bizonyossága afelől, hogy meg van mentve, és mégis, csak majdnem keresztjén. Általános dolog manapság látni alaptalan módon üdbizonyossággal hencegő embereket. Egy embernek lehetnek nagy reményei, miközben nem részese a kegyelemnek. Olvassunk a képmutatók reménységéről. Az, hogy vallásos kötelességeiket teljesítik, bizonyíték a reménységüknek. A bolond szüzek sohasem tették volna, amit tettek, ha abban a hitben lettek volna, hogy végül is kizáratnak. Sok hitvalló nem vállalna annyi fáradtságot a vallásban, ha nem lenne reménységük a menny iránt. Egy ember reménykedhet Isten irgalmában, jóságában és hatalmában, anélkül, hogy tekintette lenne az ígéretre. S a legtöbb ember ilyen reménnyel állhatja magát. Isten teljes kegyelemmel és jósággal, és ezért meg akar menteni. S végtelen hatalmú tehát képes megmenteni. Miért ne bíznám hát én rá magamat? Nos, felfúvalkodottság, és ezért bűn másképpen reménykedni Isten irgalmában, mint ahogy arra az ige irányít. Mert az ígéret az a csatorna, melyen keresztül a kegyelem velünk közöltetik. Mindaz a boldogság, melyet a szentek éveznek a mennyben, nem egyéb, mint annak az ígéretnek a gyümölcse, melyre itt a földön támaszkodtak, s melynek beteljesedését várták. Egy embernek sincs joga Istenben reménykedni, csak is az ígéret erejénél fogva. Meg lehet, hogy egy ember reménykedik, hogy mennybe jut, miközben a pokolnak dolgozik. Reménysége lehet üdvösségét illetően, és mégis saját kárhozatán munkálkodik. És így elvész, bizodalmával együtt. Sok embernél ez az eset áll fenn, hasonlóan az evezőshöz, ki egy irányba tekint, és más irányba halad. Sok embernek szeme a mennyre néz, miközben szívük a földhöz tapad. Reménykednek Istenben, de nem választják őt osztályrészükül. Reménykednek Istenben, de nem szeretik őt, mint legfőbb jót. És ezért nincs is semmilyen részük Istenben, nem is nyernek semmi jót általa, hanem Isten nélkül fognak elveszni minden reményük ellenére. Mi az oka annak, hogy sokan a hitben csak a majdnem keresztények szintjéig jutnak el? Az, hogy megcsalják önmagukat, saját helyzetüket illetőleg. Tévednek állapotukat illetően, jónak és biztonságosnak gondolják azt, holott veszélyes és rossz. Egy ember magát Krisztus teste tagjának tekintheti, Isten azonban úgy néz rá, mint a harag egy edényére. Nincs annál általánosabb dolog, mint hogy egy ember magát valaminek vélje, holott semmi, és így megcsalja önmagát. Sokan elhitetik magukkal, hogy közösségben vannak Krisztussal, amikor valójában idegenek tőle. Sok ember úgy véli, hogy bűnei megbocsátattak, holott, ó jaj, még keserűséges méregben és álnokságnak kötelékében leledzik. Sok ember gondolja, hogy a kegyelem erényeivel bír, holott semmije sincs. Van olyan, mondja Salamon, ki magát gazdagnak tartja, holott semmije sincs. ez jellemezte a laodiceaiakat. Te azt mondod, gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, s a nyavajás, és szegény, és vak, és mezitelen. Nem tudod? Bár rossz állapotban volt, mégis jó helyzetben látta magát. Nyomorult szegény volt, mégis gazdagnak vélte magát. Nyavajás, mezitelen volt, és úgy gondolta, semmire sincs szüksége. Az üdvösség nem olyan könnyű dolog, mint ahogy sokan elképzelik. Ezt maga Urunk Jézus Krisztus állítja. Szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. A megtérés kapuja egy nagyon szoros kapu. Azonban minden ember, aki örök üdvösségre vágyik, be kell menjen a szoros kapun, mert az üdvösség elérése lehetetlen nélküle. Ha valaki újonnan nem születik, felülről nem születik, nem láthatja meg az Isten országát. Sokan úgy vélik, hogy a keskeny úton járnak, de sohasem mentek be a szoros kapun. És sokan állítják, hogy átmentek a szoros kapun, kik egyáltalán nem járnak a keskeny úton. Általában az emberek az út eltévesztése miatt vesznek el. Oly ösvényeken járnak, mely a pokol felé tart, s mégis azt remélik, hogy a mennybe jutnak rajta. Nincsenek-e sokan e világon, kik majdnem, és mégis csak majdnem keresztjének? Hiszen akkor itt az idő számunkra, hogy megkérdőjelezzük helyzetünket, s alapos vizsgálatot tartsunk lelki állapotunkat illetőleg. Valójában, hogy is állunk? Igazán a kegyelemben vagyunk, vagy nem? Hűek és őszinték vagyunk-e hitgyakorlatunkban, vagy nem? Mikor Krisztus Urunk így szól tanítványaihoz, egy ti közületek el fog árulni engem, hirtelen mindegyik önmagára értette. Én vagyok-e az mester? Vajon nem én vagyok-e az? Így kell nekünk is tennünk. Mikor Urunk felfedi előttünk igéjéből, hogy sokan vannak a vallás színe alatt, kik csak majdnem keresztjének, azonnal magunkra kell gondolnunk. Engedjük, hogy szívünkre világítson az Úr. Uram, én vagyok-e az? Az én szívem tökéletlen? Csak majdnem keresztjén vagyok. Egy lennék azok közül, kik végül nagyot fognak csalódni. Képmutató vagyok a hitvallás leple alatt. Csupán a kegyesség látszata van meg nálam, annak ereje nélkül. Ha nem vagytok teljes szívvel keresztények, sohasem lesztek képesek vigasztaljesen megjelenni Isten előtt, sem megállni az ítéletkor, am az utolsó és nagy napon. Mert ez a szomorú dilemma elhallgattat minden egyes képmutatót. Ha az én parancsolataim nem voltak szentek, igazak és jók, miért vállaltátok magatokra azokat? Ha pedig szentek, igazak és jók voltak, miért nem engedelmeskedtetek azoknak? Ha Jézus Krisztus nem volt követésre méltó, miért vallottad magad névlegesen követőjének? Ha pedig követésre méltó volt, miért nem ragaszkodtál hozzá, s miért nem követted őt teljes szívvel? Ha az ige hirdetés szolgálata nem a lelkek megtérítésére és megmentésére adatott, miért ültél itt, s hallgattad alkalomról alkalomra? Ha pedig valóban üdvösséget kínált, úgy miért nem engedelmeskedtél igazán annak? Ha a vallás nem jó dolog, miért vetted magadra? Ha pedig jó, miért nem vetted komolyan? Barátom, miként jöttél ide, holott nincs menyegzői ruhád? Ha úgy hitted, hogy nem lesz menyegzői vacsora, miért jöttél el mégis a meghívásra? Ha pedig tudtad, hogy lesz, miért jöttél menyegzői ruha nélkül? Szeretném megkérdezni az evangélium képmutató hitvallóitól, mit fognak válaszolni majd a ma napon? Bizonyára megfosztjátok magatokat az érvelés minden lehetőségétől, az Isten igazságos ítéletének a ma napján. Az emberről, kinek nem volt menyegzői ruhája, az van mondva, hogy amikor Krisztus jött és megvizsgálta őt, megnémult. Aki a kegyelem gyümölcsei nélkül él a kegyelem idején, némán fog állni az ítélet napján. A Krisztushoz való ragaszkodás nélküli hitvallás mentség nélkülivé teszi lelkünket, és elkerülhetetlenné, s még tűrhetetlenebbé kározatunkat. Testvéreim, a halál és az ítélet összezúzza a lelkismeret minden álbékességét. De nem azt, amit Krisztus munkált a lélekben, és ami az engesztelés vérének a gyümölcse. Amikor ő csendességet ad, kiszavarhatja meg azt. Nos, azt a békét, melyet a halál tönkretesz, miért tartod magadban? Abban a nyugalomban akar tönyörködni, mit a pokol lángai megemésztenek? Ó, mégis! Milyen sokan mennek a pokol felé a hamis békének ostoba paradicsomával? Ó, törd össze ezt a békességet! Mert nem lehet semmilyen békességünk Istennel Krisztusban, míg ez a hamis béke szívünkben marad. Az Úr nem ad semmi békét azoknak, kik nem keresik azt. És az az ember, aki nem látja szükségét, sohasem keresi ezt a békességet. S aki testi vágyainak békéjében ül, sohasem látja, hogy Krisztus békéjére van szüksége. A bűnösnek össze kell törnie a bűn miatt, és kétségbe kell esnie annak súlya alatt, mielőtt Krisztus meggyógyítaná sebeit, és az ő békességét adná neki. Törekedjetek a bűn felől való meggyőzetés mindent átható munkájára szívetekben. Nem minden meggyőzetés ilyen alapos. A majdnem keresztényeknek is megvan a maguk vallástételük bűnösségükről, épp úgy, mint az igaz keresztényeknek, hisz máskülönben soha nem jutnának így messzire el. De nem érzik át a bűn felüli meggyőzetés igazi mélységét. Mert ha átéreznék, még tovább jutnának. Isten úgy akarja, hogy mélyen átérezzük a bűn keserűségét, mielőtt kegyelmének édes voltát megízleltetné velünk. A meggyőzetés ekéjének mélyen kell szántania, mély barázdát kell vágni a szívben, mielőtt Isten belevetné a kegyelem és vigasztalás értékes magvát, mert ahhoz, hogy nagyra nőjön, mélyen be kell jusson a földbe. Ez állandó módszere Istennek. Először megmutatni az embernek bűneit, azután üdvözítőjét. Először a veszélyt, melyben van, azután a megmentőjét. Először sebeit, azután a gyógyírt. Először a maga aljasságát, azután Krisztusnak, nekünk tulajdonított igazságát. Előbb el kell jussunk oda, hogy bűnösségünket átérezve kiáltsuk, tisztátalan, tisztátalan, hogy sírassuk őt, akit átszegeztünk, és aztán megnyitja számunkra a kútfőt, mely minden bűntől és tisztátalanságtól megtisztít. Soha ne nyugodj meg abban, hogy felismerted bűneidet, míg nem jutsz igaz megtérésre belőlük. Ez az, amiben a legtöbb ember téved. Megnyugszanak abban, hogy meggyőződtek bűnösségükről, és megtérésnek tartják ezt, mintha a felismert bűn egyben már megbocsátott bűn lenne. Mintha a kegyelemre való utaltság meglátása már a kegyelem munkájának teljessége volna. Mi más nyugtalanítja a szerencsétlen embereket a halál előtt, ha nem ez? Nem jutottam tovább a bűn felüli meggyőződésnél. Valamikor meggyőzettettem bűneim felől, de mégis tovább vétkeztem, meggyőződésem ellenére. Egy bizonyos prédikáció alatt világosan láttam, mit kell tegyek, de nem tettem meg. Az ige meggyőzött, hogy Krisztusra van szükségem, s hogy Krisztus kész megbocsátani és megmenteni, de ó, jaj, nem követtem az ige meggyőző szavát. Testvéreim, véssétek eszetekbe! Az ige által munkált, elhanyagolt meggyőzetések a halálos ágyon a legkellemetlenebb érzéseitek lesznek. Munkálkodik-e most az Úrnak lelke szívetekbe? Meggyőzötte már valaha téged a bűn szörnyűsége felől? A természeti állapotunk romlottsága felől, afelől, hogy az ég alatt semmi sem segít rajtunk, s Jézus Krisztus teljessége és igazsága felől, arról, hogy benne kell bíznunk, tőle kell nyerjük a bocsánatot és a békességet, a megszentelődést és az üdvösséget? Meggyőzötte az Úr lelke valaha ezekről a dolgokról? Ha nem, ó, akkor kérlek, ha szeretek saját lelketeket, ha vágytok az üdvösségre, ha szeretnétek Istennel örvendezni örökre, úgy munkáljátok üdvösségeteket, vigyétek teljességre megszentelődéseteket, és ne nyugodjatok mindaddig, míg bűn felüli meggyőződésetekből nem juttok Jézus Krisztussal való teljes közösségre, s nem jut teljességre megtérésetek. Eként lehettek nem csupán majdnem, hanem egészen keresztjének.